Kedves hallgatóm! Haggeus próféta könyve alapján azzal foglalkozunk, hogy a fogságból hazatért maradék Izrael kifogásokat keres Isten házának elhanyagolására. Isten azonban leleplezi őket Haggeus próféta által. Különös, de ugyanezt tapasztaltam szolgálatom sok évén át, amikor nagyon sokan mondták, úgy érzem, Istennek az az akarata, hogy segítselek téged a lelkipásztori szolgálatban. És amikor kicsit megnehezül a helyzet, ezt mondják. Nem látom, hogy Istennek az lenne az akarata, hogy most nyújtsak segítséget. Láthatjuk tehát, hogy amikor a helyzet megnehezül, akkor a legtöbben úgy képzelik, hogy ez föloldja őket Isten akaratának teljesítése alól. De amikor valami a saját önző céljaikat szolgálja, akkor rendszerint megteszik, és minden akadályt elhárítanak az útból. A legtöbben így szoktak tenni. Erőfeszítéseket vállalunk mindig annak érdekében, ami az előnyünket szolgálja. Haggeus korában miként voltak képesek az emberek lambériával burkolni a lakásaik belsejét? Bizonyára nehézségekkel találkoztak, de amikor az úrházát építették, nem vállalták, hogy ezeket a nehézségeket leküzdjék. Vérszegény kifogásuk ez volt. Most egyáltalán nem az az Úr akarata, hogy ezt cselekedjük. Már belefáradtam annak hallgatásába, amikor kifogásokat sorolnak fel azért, hogy semmit se tegyenek Isten ügyében. Mit gondolnak az ilyenek Isten akaratáról? Mivel valami megnehezül, és akadályokba ütközik, vagy megköveteli a maga árát, az még nem azt jelenti, hogy nem az Úr akarata. Hadd mondjam neked, nem így kell magyarázni Isten akaratát. Néha az Úr akarata nagy nehézségekkel jár együtt. Ha meghallgatnád Isten kiválasztott szentjeinek a történeteit, azok elmondanák, hogy Isten akarata nem mindig a sima úton vezeti az embert. Kíváncsi vagyok rá, hogy Ábrahám mit mondana ma azoknak, akik így érvelnek. Nem Isten akarata az, hogy ezt vagy azt cselekedjem. Ábrahám a káldeai Úr városában lakott. Neki kellett az izraeliek atyává lennie, és kétségtelenül jól menő foglalkozást űzött abban a távoli országban. Igen jól jövedelmezett az állása. Úr városában lakott, amely korának egyik kiemelkedő és virágzó helysége volt. A luxus városának is lehetett nevezni. Egy napon Isten ezt mondta Ábrahámnak: azt akarom, hogy költözz el Úrból. Könnyű lett volna Ábrahámnak így okoskodnia. Biztosan félreértettem az Urat. Ő nem kérné tőlem ennek a helynek az elhagyását. Az élet itt kényelmes és könnyű. Nem lehet az Úr akarata, hogy távozzam ebből a városból. Szó szerint misszionáriusok ezrei mentek ki a misszió mezőre, akik rendkívüli áldozatokat vállaltak. Miért vállalták ezeket az áldozatokat? Azért, mert úgy gondolták, hogy Isten akarata szerint el kell menniük a misszió mezőre. Nagyon sok gyülekezeti tag annyira elfoglalja magát, mint a termeszek, amikor társadalmi események rendezésére kerül sor, amely nem követel áldozatot vagy nehézséget, ahelyett, hogy vállalnák a nehézségeket, amikkel Isten igéjének a továbbításakor találkoznak. Figyeld meg ismét, hogy Haggeus világossá teszi, hogy ezek nem a saját szavai, hanem Isten igéi. Mindig rosszul érzem magam, amikor olyan országban járok, ahol láthatom a zsúfoltságig feldíszített katedrálisokat, miközben a körülöttük élők az éhhalállal küszködnek. Könnyű újjal mutogatnunk rájuk, és ezt mondanunk, ez egyáltalán nem helyes. Egyetértek abban, hogy ez nem helyes, de az sem helyes, ha egy-egy imaház az elhanyagoltság állapotában áll. Az imaháznak vonzónak kell lennie, hogy odavonja a bűnösöket. Az egyik kifogás, amit az imaterem ilyen szörnyen elhanyagolt állapotának védelmére hoztak föl, hogy a gyülekezet az összes pénzét a misszió munkára fordítja. A gyülekezet egyik diakónusa azt mondta, hogy gyülekezetükben azért nincs szőnyeg a padlón, mert az a pénz is a misszióra ment. Aztán elvitt a diakónus a saját házába, és királyi bánásmódban részesített. Bevitt a vendégszobába, ami szebb volt, mint bármelyik szoba, amiben eddig megfordultam. Elmondta, hogy milyen horribilis összegeket kellett kifizetnie otthonának berendezéséért. Alig tudtam megállni, hogy valami bántót ne mondjak ennek a diakónusnak. Bele kellett harapnom a számba, hogy ki ne jöjjön belőle ez a mondás. Ön hisz abban, hogy a misszióra kell adakozni, és mégsem helyeznek szőnyeget az imaházuk padlójára, de a saját otthonában annál többet? Egy kicsit egyszerűbben is berendezhetni az otthonát, és lenne pénz a misszióra, és az imaházra is. Hadd tegyek föl neked egy kérdést. Mennyit költesz magadra, és mennyit cselekszel Isten ügyében? Ez a kérdés nagyon közelről érint mindnyájunkat. Hadd használjak egy másik illusztrációt is ezzel a témával kapcsolatban. Elmentem vacsorázni egyik kiváló keresztény lelki vezetővel. A vacsora eléggé drága volt, és még bőkezűen borrabalót is adott a fölszolgáló nőnek. Aztán elmentünk az Isten tiszteletre azon az estén, hogy bizonyos vendégprédikátort meghallgassunk. Jó prédikációt hallhattunk. És amikor körülhordozták a perseit, barátom nagyon kis összeget tett oda, ami jóval kevesebb volt annál, mint amit a pincérnőnek adott borravalóként. Erre gondoltam, ejnye ez a vezető még borravalót sem ad Istennek. Ez nagyon mélyen érintheti a mi magatartásunkat is. Az izraeliek ezt mondogatták. Nincs itt az ideje az Úr háza építésének. Az Úr így válaszolt nekik. Akkor miért van itt az ideje a ti házaitok felépítésének? Nagyon tömény képmutatás folyik ma az egyházban. Belebetegszik az ember, amikor körülötte azzal dicsekszenek, hogy mit tesznek az Úr munkájáért, miközben magukért ezerszerte többet vállalnak, mint Isten ügyéért. Azt mondtam neked, hogy amit Haggeus hirdetett, az megsebesítette hallgatóit. A próféta sohasem nyert volna népszerűségi versenyt. Olyan volt a szava, mint az ébresztő óra csörgése. Az ébresztő óra sohasem válik a legkedvesebb szükségleti cikké, ami otthonainkban. Ez hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, de sohasem nyerne kupát a berendezési tárgyak népszerűségi versenyén. Nem szeretjük, hogy fölébreszt minket mély és édes álmunkból. Az ébresztő órát gazfickónak tekintjük, és inkább büntetni, mint jutalmazni szeretnénk. Ma már olyan ébresztő órákat is gyártanak, amelyek hangja nagyon kellemes és szinte elbűvölő, de azért az még mindig ébresztő óra marad. Szeretjük a bőséget, az erőt, a kényelmet, a megelégedettséget és az elernyedést. Olyan helyen állunk, amikor jaj legyen bárkinek, aki megzavar, aki fölébreszt, aki sípol, vagy szirénázik a közelünkben. Az egyik településen megtiltották, hogy a templomba harangot helyezzenek, mert nem akarták, hogy zavarja a környéken lakókat vasárnap reggelenként. Ha Pál apostol riadóztatna napjainkban, akkor letartóztatnák csendháborításért. Keresztelő János ma is elvesztené a fejét, de nem egy király bűnös életének a megdorgálásáért, hanem a bajkeverésért és a kényelmes élet megzavarásáért. Isten prófétái ezért nem nyertek sohasem díjat a népszerűségi versenyeken. Megkövezték őket, és nem kitüntetésekkel halmozták el. Haggeus olyan, mint az ébresztő óra. Fölkelti őket, háborgatja őket. Az ilyesmit nem szeretjük. Korának emberei sem szerették. Csak nemrégiben tértek haza a babilóniai fogságból, és nem akarták hallani üzenetét. Haggeus nagyon nehéz helyzetbe került. Mégis fel akarta ébreszteni népét, hogy tegyenek valamit Istenért. És módszere nagyon szokatlan. Jól lehet, egyáltalán nem eredeti módszer volt. Korunkban ugyan nem használjuk módszerét, de azt hiszem, az ma nagyon eredményes volna Isten szolgálatában. Most Isten felhívja figyelmünket valamire, ami nagyon gyakorlatiasan hangzik. Ez belenyúlik az hétköznapi élet dolgaiba. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Haggeus könyve első részének 5. verse. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Ez szó szerint azt jelenti, hogy figyeljétek meg, ami körülöttetek végbe megy. Aztán részletezi a fölvetett kérdést. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isszok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Haggeus könyve első részének 6. és 7. verse. Isten ítéletet gyakorolt anyagi állapotukon, és nem ismerték föl, hogy rájuk nehezedett Isten ítélő keze. Ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Zsidókhoz írt levél 12. része, 7. vers. Amikor Isten fenyít minket, akkor annak oka van. Isten gyermekének meg kell vizsgálnia az útjait. Meg kell vizsgálnia a szívét, és észre kell vennie, hogy Isten miért bánik vele olyan szigorúan és keményen. Isten azt akarja, hogy finomodjék az életünk, és lekopjanak életünkről a durvaságok és kemény sarkok, ezért csiszoló vásznat használ. Izrael népének nagyon szűk volt az aratása. Szinte éheztek. Kevés pénzük volt a ruhára vagy élelemre, és egyáltalán semmit sem tudtak megtakarítani. De ezt sohasem tulajdonították engedetlenségüknek. Próbálták másként magyarázni. Vajon mit tesznek ma Isten gyermekei? Ezt mondják. Ez az én sorsom, és nem kerülhetem el. Pedig ez nem a te sorsod, ha Isten gyermeke vagy. A nehézségeknek célja van az életünkben. Isten semmit sem enged megtörténni másként, csak úgy, hogy valamit el akar vele érni. Isten valami értékeset akar kifejleszteni az életünkben és szívünkben. Ezért mondta, vizsgáljátok meg útjaitokat. Az embernek a saját útja mindig helyesnek tűnik. A példabeszédek könyvének írója ezt mondja. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 14. részének 12. verse. Ézsaiás próféta könyve 53. részének 6. versében olvassuk. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. Az emberiséggel ma is az a probléma, hogy mindnyájan a magunk útjait akarjuk járni. Az első Zsoltárban olvassuk. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Első Zsoltár 6. verse. Figyeld meg, hogy Isten igéje miként emeli ki azokat az emberi utakat, amelyek szemben állnak Isten útjaival. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ézsaiás könyve 55. részének 7. verse. A példabeszédek könyve 13. részének 15. versében azt mondja, hogy a hűtlenek útja saját romlásukat okozza. Aztán Ézsaiás ezt hangoztatja, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás könyve 55. részének 9. verse. Jeremiás prófétánál ezt olvassuk. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit. Jeremiás könyve 10. részének 23. verse. Majd így olvassuk. Így szól az Úr. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után. Melyik a jó út? És azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták. Nem megyünk. Jeremiás könyve 6. részének 16. verse. Az ember lázad Isten ellen. Jeremiás könyvének 10. részében, a 2. versben Isten így szól. A pogányok szokását ne tanuljátok el. Aztán így folytatja. Ezen az úton járjatok. Se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás könyve 30. rész 21. vers. Az Úr Jézus így tanított. Bizony, bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolva és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. János evangéliuma 10. részének 1. és 2. verse. Jézus ezt is mondja. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. János evangéliuma 10. részének 9. verse. Milyen fenséges ez az üzenet. Isten éppen ezt mondja népének. Azt akarja, hogy vizsgálják meg útjaikat. Azt akarja, hogy gondolkozzanak el azon, hogy milyen úton járnak. Megkérdezi tőlük. Nem látjátok, mi történik veletek? Most hadd kérdezzem meg tőled. Te ma milyen úton jársz? Melyik a te ösvényed? Merre haladsz? Gondoltál-e már arra, hogy a kábítószerezés hova juttat? Nagyon széles úton indultál el, és azt teheted, amit akarsz, de a széles út valójában tölcsér alakú, és egyre jobban leszűkül, míg csak egyetlen egy kis nyílása marad, amely a kárhozatba juttat. De Isten azt mondja, hogy az életre vívő út a keskeny ösvény, és ez Krisztus útja. Ő az egyedüli út az Atyához. Amikor rálépsz a keskeny útra, akkor egyre szélesedik, ahogy tovább haladsz, és ki és bejársz, és legelőt találsz. Bővelkedő életet nyersz. Itt az ideje, hogy felülvizsgáld útjaidat. Áldozz időt a megfontolásra. Merre tartasz ezen a napon? Hogyan működik a házas életed? Ha egyetemista vagy, vajon van-e életednek célja? Ha fiatal lány vagy, milyen férfi udvarol? Hova vezet ez a kapcsolat? Mi történik veled? Miért nem vizsgálod meg útjaidat? Imádkozzunk! Istenem, mutasd meg nekem napról napra a helyes utat, és adj erőt, hogy azon járjak, és soha le ne térjek téves ösvényekre. Amen.